gyülekezet, hadd folytassam azzal, ami kimaradt az imádságból, és Erzsikétől ezért külön bocsánatot kérek, hogy az édesanyja, szintén Erzsébet, szintén hazaköltözött az Úrhoz, kedden fogjuk őt Újpesten temetni, adjon az Úr vigasztalást, megerősítést, legyen áldott anyuka emléke, és hát kérjük Ankát, hogy mindenképpen gyújtson még egy mécsestit meg. Adjon vigasztalást Erzsikének az Úr. Kedves testvérek, Böjt második vasárnapjánál járunk, és azok kedvéért mondom, akik nem voltak velünk az egyházi esztendő kezdete óta, hogy ebben az egyházi évben, ami adventtel kezdődik, az a kérdés foglalkoztat végig minket, hogy mit jelent az, hogy elég. Az évnek az igéje pedig a Korintusi első levél 12. részéből az, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. A hónapnak az igéje pedig az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért. Márk evangéliumának a 10. részében található ez az ige. A mostani ige szakaszunk pedig az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetének a 17. versétől a 24. versig terjedő szakasz. Így szól hozzánk itt Isten szent igéje. Miletuszból küldvén Pál Efézusba magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor pedig hozzámentek, mondta nekik, ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt, szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könyvhullatással és kísértetek közt, amelyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek, hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. Bizonyságot téve mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. És most imé én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván mit következnek ott én rám, kivéve, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Eddig olvasok Isten szent igéjét. Kedves gyülekezet, megvallom őszintén, hogy néha könnyű is, meg nehéz is ráhagyatkozni a perikópa szerinti textusra, mert én szívem szerint nem választottam volna ezt az igét, még azt mondhatná valaki, hogy saját magunkra gondolunk, hogy nehézségek közé értünk, de talán jó is, hogy néha így az ember nem bogarázhat a szent igében és válogathat kedve szerint igét, hanem hát arról kell beszélni, ami éppen következik. Ez következik most, főleg második vasárnapján, arcunkkal, szemünkkel a szenvedéstörténet felé, amiben nem a szenvedésre koncentrálunk, hanem arra a győzelemre, ami a küzdelmek nélkül persze elképzelhetetlen lenne. Pál apostolnak ez a búcsú beszéde, amit az efézusi véneknek mondott második részét, nem csak az érzelmes tartalma miatt nem olvassuk. Olvastuk el, ahol megbízza őket, hogy viseljenek gondot a nyájra az ő távozása után is, hanem most csak az apostol személyével, az ő szolgálatával szeretnénk egy kicsit foglalkozni, és hát három dologra hadd irányítsam a figyelmünket, így szoktak tenni az igehirdetők, három dologra szoktak rámutatni, mert hát ilyen rövid idő alatt ennél többet úgysem nagyon tudnánk megjegyezni, sőt maga az igehirdető is összegabajodna, és könnyebb neki is három dologról beszélni. Az első dolog, ami foglalkoztatott, hogy hogyan is végezzük azt a munkát, ami ránk bízatott. Egyszer egy malér járattal hazafelé utaztam, a múlt idő minden szempontból helyén való, azt gondolom, és osztogattak ott egy papírt, ami ilyen közvélemény kutatás volt arról, hogy mennyire vagyunk elégedettek a repülőtársaság szolgálatával, és volt benne egy rész, ami a kiszolgáló személyzetre vonatkozott, és több fokozat volt, amiben X-el válaszolhattunk, hogyan végzik a munkájukat. Hanyagul, rendben, jól, kiválóan, és akkor volt egy utolsó rubrika, hogy lelkesen. És engem zavarba hozott ez a kérdés, és mivel volt mód arra, hogy az ember a saját gondolatait is hozzáfűzze, én beixeltem a kiválóan, és utána megírtam nekik, hogy hát nagyon zavarna, hogy lelkesen, mint egy röptösve szolgálnának engem ki. Én tökéletesen elégedett vagyok azzal, hogy korrektek, udvariasak, barátságosak. Volt más kérdés is, hogy mit szeretnék még a repülőn, ami hiányzik. Hát odaírtam, mert mindig zavarba hoz az ilyen kérdőív, hogy hiányzik nekem még a repülő tetején egy teniszpálya. De aztán rögtön bocsánatot kértem, hogy nem vettem komolyan az ő kérdőívüket. De visszatérve ide, azért elgondolkoztam ezen a dolgon, és úgy éreztem, hogy a kérdés amúgy helyén való. Helyén való a kérdés, de minden foglalkozásban helyén való, hogy hogy is végezzük azt. Dolgozunk azért, mert valamiből meg kell élni, például. Vagy dolgozunk azért, mert valamilyen módon szankcionálják azt, ha az ember nem dolgozik, meg aki nem dolgozik, ne is egyik, és bizony milyen szörnyű helyzetben vannak azok, akik nem dolgozhatnak. Megbélyegzi őket olykor a társadalom, a politika igazságtalanul alávaló módon, mert nincs annál hitványabb dolog, mint azokat bántani, akik nem képesek dolgozni és megélni kezük munkájából. De dolgozhatunk örömmel is. Örömmel, mert jól működik az a gép, amit mi használunk, szép darabok jönnek ki belőle, vagy pedagógusként látjuk, hogy a gyerekek megtanulnak írni, olvasni, kereskedőként, hogy amit befektettünk, amit megpróbáltunk eladni, az valahogy kelendő áruvá lett. Az emberek szeretik venni, amit árulunk nekik. Vagy jogászként, ügyvédként, hogy az általunk képviselt ügyek nyernek, művészként valamit formáltunk, és a kezünk nyomán szép dolog születik, aminek mások örülnek. És ugyanez a helyzet a lelki szolgálatban is. Lehet szolgálni azért, mert az ember már nem tud változtatni. Ha egyszer igába hajtotta a fejét az Úr igájába, hát akkor mihez kezdjen? Még a példázattal is mondhatná, hogy kapálni nem tudok, koldulni szégyelek. Hát akkor csinálom tovább ezt, amit elkezdtem. Ilyen is van. És lehet azért is az Úrnak szolgálni, mert ez egy szép szolgálat. Pál örömét lelte ebben. Mindig is ezt csinálta. Ő az előtt is, hogy a damaszkuszi úton találkozott volna Jézussal, akivel való találkozás őt földhöz verte, és aztán utána kicserélte, az előtt is lelkesen ment az úton. Rajongott a hagyományért, és ölni is kész lett volna azért, amit igaznak tartott, és igaznak hitt el. De most itt ebben a szolgálatban is minden erejét beleadva teszi azt, amire őt elhívta az Úr, teljes alázatossággal, sok könnyhullatással, kísértések közt, semmitől sem vonogattam magam. Egy másik levelében írja, hogy ki beteg, hogy én is ne szenvednék, ki csinál valami butaságot, bűnt, hogy én is ne szégyenkeznék, és mindenben együtt akarok lélegezni a Krisztus testével. Tehát semmitől nem vonogattam magam, ami hasznos, hogy hirdessem nektek az evangéliumot, és tanítsalak titeket akár házanként, akár sportcsarnokban, akár az utcán, vagy hajón, még a végveszélyben, a hajótörés közelében is, vagy a börtönben. Hiszen ha időnként nem látták volna őt börtönbe, akkor nem íródtak volna meg ezek a levelek, visszaemlékezések az Új Szövetség levélirodalmában a legjelentősebb szerző Pál. De utazott, prédikált, vigasztalt, szolgált, és ha néha nem kapták volna el, és nem dugták volna a börtönbe, akkor nem tudta volna megírni mindazt, ami nekünk épülést, vigasztalást, erősítést jelent. Teljes szívvel szolgált, és azt mondja, hogy tudom, hogy a mostani utam kockázattal jár. Nem tudom, mi vár rám, de mindenki azt mondja, hogy a világ minden kincsét se menjek Jeruzsálembe, de muszáj oda elmennem. És az én életem sem drága nekem, csak hogy elvégezzem az én futásomat örömmel. Olyan nagy szükség volna arra, hogy a sportolónak ezzel az odaadásával, kimondom ezt a szót, nem olyan nagyon szeretem, rajongjunk azért, ami fontos nekünk. Nem hiszem, hogy véletlen az, most egy picit bántom a szegény magyar futballt, hogy olyan nagyon kevés ember van kint a mérkőzéseken. Az a kis tiritori, amit ott művelnek a futballisták, az nem olyan nagyon sok embert izgat. És nem arról van szó, hogy még ott is bántják a magyarokat, és ezért vannak olyan kevesen ezeken a mérkőzéseken, és ellenkezőleg valahol Angliában, Olaszországban, vagy Németországban még azért vannak tízezren, hogy bennünket bosszantsanak, hanem az emberek azt szeretik látni, hogy valaki már-már meghalott a küzdelem közben, hogy a célt elérje. És akkor szokott felállva ünnepelni és ordítani a közönség, amikor valaki mondjuk így, hogy botladozva ér be a célba. Vagy mint egy gladiátor elesik az ökölvívó mérkőzésen, és fölkel, és folytatja, és azt mondja a speaker, hogy mekkora szíve van ennek az embernek. És alig-alig értjük, hogy mi hajtja őt bennünkről, csak tetszik nekünk ez, példaképpé lesz. Emlékszem, sok évvel ezelőtt olimpiai bajnokságot nyert egy amerikai kislány, akinek egy magyar származású edzője volt, és ott ilyen szólásmondássá vált az az egyszerű kis mondat, hogy meg tudod csinálni. A kislánynak az egyik ugrásnál a bokája megsérült, és ott zokogott, hogy most ő évekig küzdött, és most fog vereséget szenvedni. És az edzője azt mondta, hogy meg tudod csinálni, és akkor úgy sérült bokával végül is azt a gyakorlatot aranyérmesen csinálta meg, ölben vitte aztán az edző a győzelem után összecsukló kislányt le a pályáról, és az egész világ ünnepelte azt, aki minden szenvedése, fájdalma ellenére megküzdött azért a győzelemért. Pál apostol így adta oda magát, mint egy sportoló, vagy mint egy gladiátor, azért az ügyért, ami fontos volt a számára. A mai beszélgető társunk Nagy Navarró Balázs lesz, aki itt van köztünk, sok szeretettel köszöntjük őt, sajnos a betegség miatt a felesége nem lehet itt, innen kívánunk jobbulást neki. Balázsot majd részletesen elmond valamit a küzdelmeiről, de emlékszem egy beszélgetésre, amit a főiskolánál hallgatók előtt folytattunk, és valami ilyesmiről beszélt, hogy tőlünk nem is olyan messze újságírókat lelőnek azért, hogyha elkezdik kutatni a politika visszásságait és aljasságait. Magyarországon ez nem történik meg, és mégis az emberek taktikáznak, elhallgatnak dolgokat, nem szeretnének kiesni a hatalmon lévő kegyeiből, aztán nyafognak, panaszkodnak, ha ez bekövetkezik, annak ellenére, hogy ők olyan nagyon próbáltak igazodni ahhoz, amit tőlük a hatalom kér, nem akarnak meghalni a szónak még ilyen kicsinyített formájában sem, ami az átmeneti létbizonytalanságot jelenti. Pál azt mondja, hogy életem sem drága nékem. Tehát ő teljes erőbedobással szolgált, és mi nem ülnék ma itt, hogyha ez nem így történt volna. Ott Kis-Ázsiában, ahová áthozta az evangéliumnak az üzenetét, ott megnyújtott valami lángot, és biztos, hogy ha minden információt még összetudnánk kapirgálni, akkor eljutnánk oda, hogy hogy is érkezett el tőle az ő szolgálata révén ide Magyarországra hozzánk az evangélium, de az biztos, hogy az ő lelkesedése és odaadása, teljes erőbedobása és odaadása nélkül ez nem történt volna, meg ma nem ülnénk itt, hogyha ő ezt nem teszi meg. És akkor itt ezen a ponton hadd térjek ki egy részletre, ami meg ne tévesszen minket, amikor beszél itt a zsidókról, akikkel szemben is képviselnie kellett az evangélium ügyét, szó nincs zsidózásról, nehogy valakit ez megtévesszen. Szent Pál zsidó, és mindvégig az maradt, és nem is értené, hogy mit gondolnak ma azok, akik szerint a kereszténységet és a zsidóságot markánsan el kell szakítani egymástól. Az ő véleménye még az volt, hogy a szelíd olajfába beoltott vadolajfa ágak nem tudnának létezni a gyökér az eredeti növény nélkül, és a zsidóságot így látta, a kereszténységet olyannak, mint ami ennek a gyökérzetnek a zsírjából, életéből táplálkozik. Nem, nyugodtan fordíthatnánk ma, hogy a hivatalos egyház a maga pozíciójáért agódó egyház volt, amely nézte jó szemmel Pálnak a működését, és soha nem nézi jó szemmel azokat a megújulási mozgalmakat, azokat a közösségeket sem, ahol az emberek többet akarnak, ahol nem kérnek engedélyt azért, hogy a szegényeket szolgálják, vagy hogy szót emeljenek azok mellett, akiknek nincs hangjuk. Milyen csodálatos volt az a dél-amerikai mozgalom is, a felszabadítás teológiája, amely nem valami ellen, hanem valaki kért szerveződött, a legszegényebbekért, azokért, akik gyakorlatilag rabszolgaságban éltek, és Gustavo Gutierrez és Boff teológusok, lelkészek ennek a mozgalomnak az élére álltak, azokért, akik nem emberihez méltó körülmények közt éltek, és azt értették meg, hogy ahogy Mózesnek a fáraót állandóan szólítgatnia kellett, engedd el népen, nekik is, mint értelmiségi embereknek, mint tanult papoknak, oda kell a hatalom elé állni azokért, akik nem az Isten által elgondolt rendben élnek, hanem kiszolgáltatottan a hatalomnak. Szóval Ha Pálnak vitája van, akkor azokkal, akik nem akarják, hogy az evangélium eljusson a tudatlanokhoz, hogy azok megtérésre jussanak, a kiváltságosok körében akarják megőrizni ezt a hitet, és ez Pál vitája. Nyissuk meg az ajtót, hadd jöjjenek be a pogányok is, azok is, akik nem hallottak Isten üdvözítő kegyelméről. Legyenek ők az örökbefogadottak a vérszerinti családon belül, és ő eretette rá az egész életét. De hadd nézzük, mi a második dolog, amiről néhány szót szólanék. És ez az a kérdés, hogy meddig mehet el Isten velünk kapcsolatban? Mennyire vagyunk mi az ő barátai? Mennyit engedhet meg magának? Én azt képzelem, és van erről tapasztalatom is, hogy vannak olyan barátok, akiknek megtiszteltetés, hogyha egy nehéz helyzetben, már-már végső veszélyben megkéri őket valaki, hogy segítsenek. Olyan ügyben, ami kockázattal is jár, akár életveszéllyel is. Amikor Jézus azt mondja a missziói parancsban, hogy menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, és menjetek el a föld végső határáig, ez nem egy földrajzi támpont, hanem az van benne, hogy készek vagytok-e a világ végére is elmenni szeretetből, a másik iránti szeretetből, vagy mondjuk csak a város határáig, vagy a megye határáig, vagy esetleg még egy picit tovább, az ország határáig. Vagy képesek vagytok-e lemenni a térképről, ha ezt kívánja a helyzet, úgy, ahogy a jó pásztor, megy addig, amíg meg nem találja azt a hiba százalékon belüli arányhoz tartozó egyetlen egy bárányt, nem csak az 1%, és hát ennyi belefér. A jó pásztornak nem fér bele. Olyan fontos ott, abban a bibliai szakaszban az addig szó, hogy addig megy, amíg meg nem találja. Meddig vihet el bennünket az Úr? Meddig támaszkodhat ránk? Mondhatja-e azt, hogy igen, szükségem van valakire, aki elmegy Jeruzsálembe, és lehet, hogy ott le fogják tartóztatni, lehet, hogy nem is jön ki ebből a helyzetből többet, lehet, hogy a vége egy nagy általános koncepciós perben a halálos ítélet lesz, mint ahogy ez Pál esetében megtörtént. Ki az, akire eddig az utolsó pillanatig számíthatok? És ez nem azért van, mert Istennek külön tetszik az, amit játékból, ilyen katasztrófa játékoknál megrendeznek. Biztos láttunk már ilyet, emberek nevetségessé is válva végig mennek olyan fal mellett, amiből boxkesztyűk lendülnek ki, vagy forog körbe egy nagy rúd, ami leveri őket arról a tányérról, ami éppen meleg, és akkor belepottyannak a mocsárba, és másznak ki feketén a mocsárba. Ez játék. És mégis van rá vállalkozó azért, mert fizetnek érte egy kis pénzt, meg van, aki máshogy nem tud ismerté válni, csak úgy, hogy ott ugrál, megpróbál győzni egy ilyen helyzetben, és az is siker esetleg neki. De amikor komolyra fordul a dolog, meddig mehet el velünk kapcsolatban Isten? Szeretjük Jézust, a nagy versenyzőt, mondjuk így, aki meghal a pályán. Bocsánat a profán hasonlatért, és annyira szeretjük, hogy megvesszük aranyból, és a nyakunkba akasztjuk esetleg, vagy kitesszük templomainkba, az út mellé, az élet egy-egy fontos pontjára. Igen, ez rendben van, hogy ő meghal, de tanítványok, hova lettetek hirtelenjében az utolsó órákban? Hogy lehet, hogy nincs Jézus mellett. A végső pillanatban csak egy maroknyi, tehetetlenül síró asszony. Aztán odaszivárog egy-két tanítvány a keresztfa tövéhez, de szétrepent mindenki az utolsó pillanatban. Az olyan jó, hogy ő meghalt. Az olyan felemelő, és legfőképpen olyan hasznos nekünk, mert enélkül nem lenne üdvösségünk. De tanítványok, meddig vagytok hajlandók elmenni az Úrral együtt, mert ő nem hagy minket vele ellentétben, mi nem maradunk magányosak az utolsó lépésekben sem. De végül a harmadik kérdés, hogy mi is éri meg ezt a nagy áldozatot. Ezt a kérdést azért kellett egy kicsit körüljárnom, mert emberek belehalnak dolgokba, amik szerintem nem tartoznak azok közé, a dolgok közé, amik megélik a kockázatot. Nagyon gyakran itt éjjel, és nincs már forgalom hallani, hogy valahol itt a kóra környékén fiatalok autót, motort bőgetve versenyeznek egymással. Sokáig volt egy ilyen szórakozás, gyorsulási versenyeket rendeztek éjjel, és néha meghal egy-egy fiatal, vagy Gyöngyösön halt meg pár éve négy fiatal egy olyan szórakozásban, hogy teljes sebességgel belehajtottak pirosnál egy kereszteződésbe, hát ha bejön, mint az orosz rulett. Nincs nagy értelme, és nem voltak fogékonyak, vagy nem volt körülöttük valaki, aki elmagyarázta volna, hogy nem éri meg meghalni így. Emlékszem, egyszer még a 90-es évek legelején voltunk kint Eszéken, néhányan még a drága Soltó Attiliával együtt, hogy hozzunk haza onnan sebesülteket, és végig könyörögni kellett azoknak, akik nem láttak háborút. Én se láttam, csak én vezettem ezt a kis konvojt, ezért belehaltam percenként a rettegésbe, hogy valaki ott hagyja a fogát, és könyörögni kellett, hogy ne maradjanak kint bámészkodni, amikor fütyülnek a gránátok Eszék felett. De volt, akinek hiába beszéltünk, aznap 10 ember halt meg így a városban, hogy bámészkodott, és nem akarta elhinni, hogy ő is meghalhat, és mondtak azoknak, akikkel mentünk, hogy bőven elég az a kockázat, hogy idejöttünk ebben a helyzetben, nincs rosszabb a buta halálnál. Nem szabad hősködni. És vannak, akik hősködnek, és leugranak a templom tornyáról, ahogy Jézust is megkísértette ezzel a sátán, ez a második kísértés. Ugodj le! Légy hős valami kockázattal. És Jézus azt mondja, hogy ne kísérsz az Urat, a te Istenedet. Hányan vannak, akik Isten kísértő módon herdálják az életüket, kockáztatják az életüket a semmiért? Miért éri meg kockára tenni mindent? Vagy kiért éri meg? És akkor azt mondjuk itt harmadszor, hogy igen, lehet kockázatot vállalni. Igen, szép, szabad, vállaljatok kockázatot. Azért, aki mindent odaadott, és most majd a liturgiában, az úrvacsora alkalmával elhangzik, hogy vegyétek, ez az én testem. Kevésbé hozlázva, vagy foglalkoztat a dolognak az a misztikus része, hogy valósággal benne van-e a kenyérben és a borban az Úr testem, ez nem ellenőrizhető dolog. De nagyobb üzenet az, hogy nem lehet tőle semmit elvenni, mert mindent odaad magától azért, hogy a másiknak élete és üdvössége legyen. Isten segítsen meg bennünket, hogy amire elhívott a szolgálatunkat, teljes szívvel végezzük. Adja Isten, hogy barátai legyünk az Úrnak, akiket elküldhet a Föld végső határáig, és adjon nekünk látást arról, hogy mi az, ki az, akiért érdemes mindent kárba veszni, hagyni, sohasem kér értelmetlen dolgokat. Legyünk az úgy jó tanítványai. Amen. A 32-es dicséret első versével folytassuk Isten tiszteletét.